a pontos idő. Az elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk az uniós szabályozásokról, hiszen pénteken ugye megszületett az Alkotmánybíróság külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodásával kapcsolatos döntése, illetve hatáskörök tekintetében született fontos állásfoglalás, és hát uniós szinten is folyamatosan terítéken van ez a dolog. Hogyan is ne lenne ez így, amikor a migráció kezelése az egyik legfontosabb, most már bevallottan, mindenki által bevallottan az egyik legfontosabb azonnal kezelendő problémának tűnik, vagy problémává lépett elő. A bevándorlókat nagy számban befogadó európai országok már a 80-as években szembesültek a családegyesítések miatt megjelenő gazdasági terhekkel és integrációs problémákkal. A 2015-ös migrációs hullám nyomán számos ország szigorította korábban meglehetősen liberális családegyesítési szabályokon. Noha azoknak a bevándorlóknak, akik maguk után szeretnék hozni a külföldi házastársukat, ma több feltételnek kell eleget tenniük, mint korábban, a számok mégis azt mutatják, hogy az unió területén az első letelepedési engedélyüket megszerzők egy harmada továbbra is már itt élő bevándorlók családtagjaként érkezik a kontinensre. Szajfó Omár, a Migrációkutató Intézet elemzője van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Az iménti mondatok az önök elemzéséből kerültek be ide a hanguló felvezetésébe, a következő beszélgetés felvezetésébe. Készítettek ugyanis egy kutatást, ami azt a problémát járja körül, aminek a gyökere a következőben rejlik: a már állampolgársággal rendelkező bevándorlóknak alapvető joguk maguk után hozni a házastársukat és a szűk családjukat. Ez hogyan vált alapvető joggá?
A probléma már az 1980-as években megjelent Európában, amikor egyértelművé vált, hogy a korábban szervezett munkaerőként érkező nem európai állampolgárok, illetve a korábban gyarmatokról érkező emberek nem mennek haza, hanem maguk után hozzák a családjaikat. És hát azóta is, tehát a 2000-es évek eleje óta a számok azt mutatják, hogy konstansan harmada az Európába érkező bevándorlóknak különböző családegyesítési programokon keresztül érkezik, ami leginkább azért problémás, hát két okból. Az első probléma az, hogy ez tehertételt jelent az államoknak. Az államok pedig, az európai országok nem válogathatják meg, hogy milyen családtagokat fogadnak, miket nem, tehát olyan embereket kell befogadni az európai országoknak, akik gazdaságilag és egyébként kulturálisan is tehertételt jelentenek a társadalmaknak. A gazdasági vetülete azért problémás, mert akik megérkeznek legálisan családtagokként, azok jogosult a különböző szociális támogatásokra, gyakran feleségek érkeznek, gyermekek, akik nem adnak hozzá gazdaságilag az adott ország termeléséhez. Kulturálisan pedig azért problémás, mert az import házastársak, tehát amikor ez gyakorlatban általában női házastársakat jelent, hiszen a férfi bevándorlók hoznak az anyaországokból maguk után feleséget, hátráltatja a családoknak az integrációját és a gyermekeknek az integrációját. Számos kutatás mutatja, hogy az ilyen családba született gyermekeknek például az íráskészsége nem olyan jó, mint azoknak, akiknek mindkét szüleik az adott országban származik, az adott országból származik, és számos egyéb problémával jár.
Igen, a történet ugye úgy folytatódik, hogy akiknek menedékjoguk van, és úgynevezett humanitárius védelemben részesülhetnek, ugye itt országonként nagyon-nagyon különbözőek a jogkörök a családegyesítéssel kapcsolatban. A legszigorúbbtól a legmegengedőbb szabályokig itt minden fokozat előfordul, vagy nagyon nagy a szórás?
A szórás nagyon nagy. Látni kell, hogy az európai országok, az uniós országok aláírták az ENSZ-nek és az Európai Uniónak a különböző egyezményeit. Ezek általában nagyon liberális egyezmények, amelyek nagyon széles jogköröket irányoznak elő a bevándorlóknak. A gyakorlatban viszont a nemzeti hatáskör dönt. 2015 egy nagy vízválasztó volt ezen a téren, leginkább azért, mert a korábbi tapasztalatból kiindulva a befogadó országok rájöttek, hogy azok, akik menedékkérelmet kérnek 2015-ben, előbb vagy utóbb a családjukat is hozzák. Elsősorban azért, mert a 1951-es Genfi Egyezmény értelmében a menekült státuszt megkapóknak nagyon széles jogkörük van a családegyesítésre. Ezt a szerződést valamennyi európai ország aláírta, mozgástere nagyon kevés van ebben. Éppen ezért 2015 végétől, illetve 2016 elejétől az európai országokban a menekült státusznak a megítélését egyre inkább elkezdte felváltani a kiegészítő, vagy más szóval humanitárius védelemnek a megítélése. Ez pedig sokkal korlátozottabb jogokat biztosít, valahol egyébként ugyanolyat, tehát például Franciaországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban kiegészítő védelemmel rendelkezők is egyesíthetnek családot, maguk után hozhatják családtagjaikat. Más országokban viszont, és itt jellemzően a frontországokról beszélünk, tehát Görögországról, Ciprusról, Máltáról, kiegészítő védelemmel rendelkezők nem hozhatják maguk után a családjukat. Más országok pedig, például Németország, Svédország különböző egyéb rendelkezésekkel próbálja akadályozni, bürokratikusan akadályokat gördíteni a bevándorlók család egyesítése elé, tehát a már ott lévő félnek a munkavállalási engedélyéhez köti, illetve hogy egy bizonyos összeget keressen, amivel el fogja tudni vélhetően tartani a családját, rendelkezzen tartózkodási helyjel, kellő méretű ingatlannal rendelkezzen, a házastársa, és ez egy nagyon fontos momentum, amit a dánok kezdtek el, tehát hogy a házastársat is vizsgálják, hogy töltse be a 18. életévét, hiszen ez is egy súlyos probléma volt, rengeteg gyermekházassággal kényszerült szembenézni Európa 2015 után, illetve nagyon sok ország már nyelvi korlátokat is, a nyelvi feltételeket is állít a bevándorlók elé, tehát Németországban például német nyelvtesztet kell letenni annak, aki itt Németországba szeretné érkezni családtagként.
Igen, a gyermekházasság az egyik kirívó dolog, a másik meg ugye az unokatestvér, tehát a rokonok házassága, ez sem ritka a bevándorlók körében, és akkor nem tudom, hogy hát a hagyományos házassági viszonyok között hogyan tud eligazodni az uniós jogalkotás, például abban a tekintetben, vagy szabályozás, abban az esetben, ha mondjuk valaki, tegyük fel, már házas emberként érkezik Európába, illetve az, aki távollétiben köt házasságot, mert ha jól tudom, akkor ilyenre is van példa. Tehát itt van Európában, közben pedig megköti a házasságot több ezer kilométer arrébb élő kedvesével.
Igen, erre is számos példa van. Itt jellemzően az európai országok bürokratikus úton próbálják ezt rendbe tenni. Amit ön is mondott, számos kulturális különbség van. Az unokatestvérházasság például másod unokatestvérek esetében kevésbé, első unokatestvérek esetében sokkal jobban egy tabusított téma Nyugat-Európában, vagy az európai kultúrkörben. A világon viszont a házasságoknak 10%-át ezt teszi ki. Azt kell látni, hogy az európai főbb migrációs országokban, migráns kibocsátó országokban, itt a közel-keletről, Észak-Afrikáról beszélünk, a házasságoknak 20-30%-a első, illetve másodunokatestvérek között köttetik, kulturálisan ennek számos oka van. Ami sokkal problémásabb viszont, ahogy ön is mondta, európai szemszögből a gyerekházasságoknak az ügye, amit az európai jog következetesen kényszerházasságként nevez, utalva arra, hogy a gyermekeknek alapvetően nincs meg az a képességük, hogy döntsenek ebben a témában. A gyerekházasságok ugye szintén kulturális vetületű, tehát egyes országokban...
Milyen érdekes, bocsánat, csak kénytelen vagyok idehozni, de nem terveztem, de milyen érdekes, hogy ugye a gyermekeknek ilyen tekintetben ugye a gyermekségét hangsúlyozza az Európai Uniós jog, ugyanakkor, hogyha adott esetben egy nem változtató műtétről esne szó, akkor már sokkal megengedőbb, tehát akkor már a gyerek megfelelő fejlettségi fokkal rendelkezik ahhoz, hogy a saját életéről döntsön, bocsánat, zárójel bezárva.
Hát igen, rengeteg ilyen kettőséggel vagyunk kénytelenek szembenézni az Európai Unió kapcsán. Viszont 2015 után leginkább Németország szembesült a gyermekházasságok kérdésével, és hozzávetőleg 1500 ilyen ügyet találtak, amikor a házaspárnak vagy egyik fele, vagy mindkettő 18 éven aluli volt. Ennek szintén kulturális és gazdasági okai vannak. A kulturális oka az, hogy számos országban, itt beszélhetünk, szinte bármely afrikai országról, közel-keleti országról, közép-ázsiai országról, a lánynak a becsülete a család becsületét jelenti. És éppen ezért a szülők, különösebben a kevésbé tehetős, kevésbé erős társadalmi pozícióval rendelkező családok igyekeznek hamar férjhez adni a lányukat, ezáltal megelőzve azt, hogy esetleg immorálisnak tartott viselkedésével a lány a családra szégyent hozzon. Van ennek viszont egy komolyabb gazdasági vetülete is, amit leginkább a szíriai példa mutat. Tehát azt láttuk, hogy a boldog békaidőkben Szíriában 10-12%-a volt a házasságoknak olyan, ahol az egyik fél 18 éven aluli volt. Viszont amikor elindult a válság, azt tapasztaljuk, hogy a szomszédos országokban, így Libanonban és Jordániában 35-40%-a az ott élő menekültek körében kötetett házasságoknak valamilyen módon gyermekházasságnak tekinthető, ez pedig már gazdasági okokra vezethető vissza, illetve arra, hogy a családok, a menekült családok ilyen módon próbálják védeni a lányaikat, nagyon gyakran úgy egyébként, hogy ezt már kombinálva a már említett rokonházassággal, hogy például unokatestvérihez hozzáadják a lányt, ezáltal védik annak a lánynak a becsületét. Ez egy gazdasági kényszerhelyzet. Európában viszont ez természetesen nem megengedhető, se jogilag, se morálisan.
Ezek a kulturális különbségek egyébként az adott földrészen élő, vagy az adott országban élő emberekre úgy ámblok vonatkoznak, vagy vannak mondjuk vallási különbségek, amelyek ezekben a szokásokban is különbségként mutatkoznak?
Ebben a tekintetben, tehát a gyermekházasság és unokatestvérházasság, de különösen az unokatestvérházasság terén azt mondhatjuk, hogy kulturális sajátosságokról beszélünk. Tehát például a közel-keleten élő keresztények körében ugyanúgy jellemzőek ezek a szokások, mint a muszlimok körében. Mi ezt leginkább azért azonosítjuk a muszlimokkal, mivel az Európába érkező harmadik világból belüli bevándorlóknak jelentős része muszlim. De hasonló problémákkal találkozunk a nagyobb keresztény közösségeknél, például Svédországban, az iraki asszír közösségeknél, az etiópoknál, adott esetben szintén más nyugati országokban, tehát itt sokkal inkább átfogó kulturális különbségekről van szó az európai kultúra és a nem európai kultúrák között.
Szajfó Márnak, a Migrációkutató Intézet elemzőjének köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen. Mindazokért!